Ez. Aló, aló. Aló, aló, figyelem. Szeretettel köszöntöm a bizottságra érkező... Tessék? Köszönöm szépen, ez majd a végén. A karácsony köszönt, vagy a karácsonyt köszönjük? Köszöntjük. Jó. Hát akkor még nem karácsonyos, még munkát végzünk, de ha nem sokáig valóban hamarosan jön a karácsony. Szeretettel köszöntök mindenkit, hogy a karácsonyi felkészülési időben is még ilyen fontos dolgokkal tölti az idejét, mint hogy pénzügyi és közbeszerzési bizottsági ülésre jár. Köszöntöm a valamennyi kedves résztvevőt, a bizottság tagjait és azokat, akik a városvezetés részéről megtisztelték a bizottság ülését. Mindezek után remélem mindenki megkapta a napirendi javaslatot. Ha igen, akkor nem terhelek senkit azzal, hogy felolvassam, hanem tisztelettel kérdezem, mindazok után, hogy megállapítottam a határozatképességet, mert a nyilvántartás szerint 8-an vagyunk jelen, 3-an vannak távol, tehát a bizottság határozatképes. Hát mindezek után fölteszem szavazásra, hogy elfogadjuk-e a napirendi javaslatot. Kérem, szavazzunk! Pompás, 8-1 hangú szavazattal elfogadtuk. Akkor meg is kezdjük érdemi munkánkat. Első napirendi pontunk, javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetésére. Jobbra nézek, főpolgármester helyettes úr, kívánsz-e szólni? Kíván, hogy átadom a szót.
Elnök úrral megbeszéltük, hogy kívánok szólni, úgyhogy akkor kívánok. De én amúgy is úgy terveztem. Két részben vezetném fel ezt a napirendet. Az első részben egy kicsit általánosabban beszélnek a költségvetés helyzetéről, a második részben pedig a őten előterjesztői kiegészítés került kiküldése tegnap, és hogyha valakinek nem volt ideje elolvasni, akkor arról beszélnék, hogy ez tegnap óta olvasható egyébként, tehát hogy föl került. Nyilván egy költségvetés kapcsán az az első kérdés, hogy ez így rendben van-e. Jogi értelemben nyilván rendben van, hiszen a könyvvizsgáló ezt aláírta, hivatal a szabályok alapján benyújtotta, kovenások megfeleltetve. De mégis azt kell nézni ebben az esetben, hogy gazdasági alapokon ez a költségvetés stabil-e. És erre szerintem nem büszkén, de felelősen azt kell tudnom mondani, hogy nyilvánvalóan nem. És azért nem, mert hogy tele vagyunk kiszámíthatatlan helyzetekkel. Kiszámíthatatlan helyzeteket sorát éli át nem csak Budapest természetesen, hanem az ország is. És ebből a szempontból érdemes egy kicsit megnézni, hogy hol vannak benne olyan nehézségek, amiket tudjuk, hogy nehézségek, de nem tudjuk, hogy ezt hogyan és milyen módon lehet kezelni. A bevételi oldal tekintve nyilván az iparűzési adó szokott mindig az első kérdés lenni, hiszen az működési bevételeknek a 75%-át teszi ki az iparűzési adó. Ez alapvetően ugye meghatározza, hogy akkor itt jól számoltunk-e vagy nem. Azt tudni kell, hiszen ez az augusztus végig költségvetési rendelet módosításban már szerepelt, hogy az idei várható iparűzési adó bevétel 195 milliárd forint. Én most a fővárosi részt számolom ebben az esetben az egyszerűség kedvéért. Ugye ha bázist akarok számolni, akkor a 195 milliárdhoz képest még hozzá kell korrigálnom a KKV idei felezésének hatását, ami 21 milliárd, de 195 meg 21 milliárd, ez 216 milliárd forint. Ehhez képest a költségvetésben lévő nagyságrendileg mondom 272 milliárd forint, az egy 25%-os növekedést. Sok-e ez a növekedés nominálisan? Azt gondolom, hogy nyilván nominálisan sok, de hogy ez egy tartható, hiszen egyébként, ha megnézzük a 2022-es adatokat, infláció és ipari termelői árak tekintetében, akkor az látszik, főleg az ipari termelői áraknál a 40%-os növekedés volt, és azt is tudni kell, hogy az iparűzési adó és az inflációs környezet között nagyon erős viszonyrendszer van, tehát ezek hajtják föl főképpen az adóbevételeket nominális értéken. Ezért azt mondani, hogy 25%-kal a bázishoz képest növekszik az adóbevétel, az egy tarthatónak látható cél. Annak érdekében, hogy ne csak mi mondjuk a hivatal, meg én egy darab főpolgármester helyettes, ezért elvittem nyilván a költségvetést a Fővárosi Érdekegyeztető Tanácsra, ahol a munkáltatói oldal, az MGYOSZ, aki a soros elnöki tisztet tölti be, megerősítette, hogy az ő adataik alapján ez racionális ez a tervezés. Nyilván minden tervezést a tények döntenek el majd a végén, majd kiderül, hogy ez jól számoltuk-e. A bevételi oldal kockázatai között szerepel, bár fura módon talán nem egy erős kockázatnak látom, hogy azzal számolunk, hogy a normatíva felülvizsgálat eredményeként többletforrások jönnek be a bevételi oldalon. A normatíva felülvizsgálat most zajlik, a PM kiküldött egy tervezési köriratot, ami tulajdonképpen csak az energiaárakkal fókuszál, egy megadott energiaár mennyiséghez képest kért be adatokat, és a kollégák a korábbi kötelező feladat finanszírozási arány mértékének megfelelően becsültek egy normatíva többletet, amiben várakozunk. A kiadási oldalon azért jóval nagyobbak a kockázataik, az vitathatatlan. Az első ilyen az energia. Erről nem is akarok hosszabb beszélni, hiszen már korábbi bizottsági üléseken is volt erről szó, meg hát aki azért a gazdasági sajtót egy picit is nyomon követi, az látja, hogy mi a helyzet. De persze, hogyha van kérdés, hogy belső tartomát tekintve hogy néz ki, akkor erre szívesen válaszolok. A második a bérek. Ugye ez a inflációs nyomás az egyértelműen a bérekre kihatással van. Ugye ez egy szakmai vita, hogy az árbér spirál határán vagyunk-e, benne vagyunk-e, hogy el fog-e maradni, ebben megosztanak a közgazdászok véleményei, de az biztos szerintem, hogy béremelés nélkül nem lehet kezelni a mostani inflációs helyzetet. Csak azért sem, mert egyébként a meglévő munkaerő elvándorlás, munkaerő hiány, közszolgáltatások terén az csak erősödne akkor, hogy nem kezelnénk béremeléssel. Ugye ebben a tekintetben annyiban szerencsések vagyunk, hogy nekünk van egy kikövezett nyomvonalunk, ez a 2021-24 közötti bérpolitikai megállapodás, ami megmondja a kereteit annak, hogy hogyan kellene megemelni a béreket 2023-ra vonatkozóan. Persze ez attól függ, hogy mi a minimál bérgarantált bérminimum megállapodás, hiszen ebből következik ez a... Hogy ez a fajta béremelés, ez a munkabéke fenntartása szempontjából mit jelent 23-ra, nem tudjuk, hiszen nem látjuk még, hogy az inflációs nyomás milyen lesz. A harmadik kockázati tényező az az EU-s forrásoknak a kérdése. Ugye, ha megnézi valaki a felhalmozási költségvetés részt, akkor látja, hogy azok a jármű opciók, amiknek egészben vagy részben már lehívásra kerültek, Solaris és CAF, azok bár az ICO Plusnak a kiküldött részében szerepelnek, tehát ez EU-s forrásból 100%-ig finanszírozandó, de hogyha ezek a források nem érkeznek meg idén, vagy nem tudunk a kormánnyal megoldást találni ennek az áthidalására, akkor ugye ez proforma a saját költségvetésünket kell, hogy érintse 23-ba. Lehet, hogy 24-ben visszakapjuk, de ez a 23-as likviditás szempontjából ez egy problémát jelent. Mindig is mondtuk, hogy az országnak is és Budapestnek is érdeke a megállapodás az Európai Tanács Bizottság és a magyar kormány között. Talán a tegnap estével, vagy tegnap éjjel közelebb kerültünk ehhez, hiszen azzal, hogy a források egy része lett csak felfüggesztve, és nem teljesen az ICOP-ra lett terhelve, ezért látunk arra, szerintem a kormányzati partnerekkel együtt arra esélyt, hogy ezt meg tudjuk oldani. De ez egy minden vitathatatlan kockázati tényező likviditás szempontjából. Ha ezt meg tudjuk oldani, akkor egyébként a közgyűlésnek lesz egy döntése márciusban, amikor az ICO plusz terhére le tudjuk hívni a teljes CAF opciót, és finanszírozásra kerül. A negyedik kockázati tényező, ezt én röviden úgy mondom, hogy kormányzati likviditást segítő csomag. Elkezdtünk erről tárgyalni a kormányzati partnerekkel, hogy hogyan lehet átütemezni kiadási oldalainkat, vagy pedig hogyan tudunk közösen megoldást találni olyan finanszírozási problémákra, mint a 12 milliárdos közösségi költségvet közlekedési normatívának a finanszírozás. Ugye ez tegnap érkezett meg a normatíva, december 12-én. De meg lehetett volna januárban is.
Én mondtam, hogy azt nyugodtan idén a cash flow-ba tervezett.
De ez szerintem nem normális, tehát most nem mondjuk azt, hogy ez így oké, okay, hogy a dologban. Tehát ez azért megjöhetett volna januártól folyamatosan, ez a szerződés erről szól, mindig is erről szólt, miközben az agglomerációs megállapodás, mi havonta fizetjük.
32 volt az
elején. Tehát szerintem ez így korrekt a dologban. A kormányzati likviditás... Az a kérdés dologban, hogyha ilyen sok kockázat van, akkor lehet-e szabad-e költségvetést csinálni? Én úgy látom, hogy éppen egyébként újra tervezése van a 23-as költségvetésnek is rendeleti módon, tehát ilyen időket élünk, amikor a teljes bizonytalanságra építve is el kell indulni. És azt hiszem, hogy egyébként azért kell ezt csinálni, hogy elinduljunk, és megpróbáljuk kezelni likviditásilag a város működését. Amiről még egy nagyon röviden beszélnék, az az előterjesztői kiegészítés, ami benyújtásra került. Ez 4 ponton módosítana. Az első az egy technikai, ugye van még a BGH és a fővárosi önkormányzat között egy kölcsönmegállapodás, ami 2020-ban kezdődött. Ennek egy része nem került visszafizetésre, ezeknek a határidejét módosítjuk 23-ra, és természetesen a bevételi oldalon szerepel a költségvetésben. Ez benn van az eredeti javaslatban, és most egy technikai módosítást tettünk benne. A második a fővárosi szociális közalapítvány számára biztosított forrást a közgyűlés a szolidaritási alap, amit a kerületi önkormányzatok szociális szolgáltatási működtetésére pályázhatnak még ősz elején. És itt a kerületekkel vagy egyeztetés nyomán a határidő hosszabbítását kezdeményezzük a közgyűlésnél, hogy a kerületek kérték, hogy amikor a pályázatok jönnek, és ezeket megnyerik, akkor ennek a felhasználási ideje az hosszabb legyen. A harmadik, ahol szintén határidő hosszabbítás, az a fővárosi önkormányzat és a Menhely Alapítvány közötti szerződés módosítása, ennek szintén a határidőt hosszabbítunk, nem emeljük az összeget, illetve a harmadik, az pedig a költségvetéssel összefüggő egyes rendeletek módosítása. Ezek között van terminológiai pontosítás, amely a, hát ugye nem nézték meg, akkor sokat nem fog azt mondani, hogy azt mondom, hogy a BA pont az egy terminológiai módosítás a döntés ütemezése, az átcsoportosításról szóló döntések ütemezésére. A BC pontban átemeljük a veszélyhelyzet ideje alatti szabályozást, amit a, hiszen ugye a kormány jogalkotó megváltoztatta a veszélyhelyzet ideje alatti szabályozását az AHT-nek, és ezt emeljük be most a költséget, az SMS-be. Ezen kívül a bizottsági átruházat hatáskörnél van egy jogtechnikai pontosítás, ami természetesen nem nyúlik túl a korábbi gyakorlaton, és a negyedik módosítás pedig a műtán kijött a ma reggel a nyugdíj emelés 15%-os lesz, ezért hozzá kell nyúlnunk, vagy szerintünk érdemes hozzányúlni a lakásrezsi rendszerhez, és a felső határt felemeljük akkor 200 ezer forintra 170 ezerről. Ennek azért praktikusan az az oka, hogyha valaki december 31-én 151 ezer forintos nyugdíjjal rendelkezett volna, akkor nyilván ő kérhetett volna ilyet, de hogyha valamiért nem ért oda beadni a kérelmét, és csak január 2-án ér oda, akkor a 151 ezer forintos nyugdíja már felemelkedne 170 ezer forint fölé, tehát nem lenne jogosult. Ezáltal valójában nem bővítjük ki az elméletileg támogatható körét, hanem csak hozzáigazítjuk a nyugdíj emelés mértékével ezt, tehát ez került módosításra. Ezeket nyújtottuk be előterjesztői kiegészítésbe tegnap délután, ezek tegnap délután óta olvashatóak az interneten is, tehát hogyha a bizottság tagjai szeretnék, akkor elérhetik. Köszönöm szépen.
Köszönöm, én akkor rögtön azzal kezdném a kiegészítés, amit köszönünk. A veszélyhelyzet átemelése az mit jelent pontosan? Mert ugye az egy kormányzati rendelet, az így önkormányzati szinten hogy jelenne meg?
Nem, a AHT a 40-es paragrafus 5-ös bekezdése, hogyha jól emlékszem, az...
nem olvastam a kiegészítést azért,
szabályozást ad a megyei közgyűlés, vármegyei közgyűlésekre, főpolgármesternek és polgármesternek, az, hogy veszélyhelyzet ideje alatt milyen átcsoportosítás lehetősége van, és ezt emeljük át akkor ezt a szabályozást az SMS-ben.
Jó, ez majd úgyis kötődik más kérdéshez. Köszönjük szépen. Kérdés, hozzászólás a bizottság részéről. Addig is, amíg... Ja, alelnök úr, parancsolj.
Tényleg nagyon sokszor volt már szó itt az energiaköltségekről, és a polgármester helyettes úr is kiemelte, mint kockázatot. De ez az a helyzet, ahol idézőjelben napról napra csak annyiban lehet okosabb az ember, hogy azt látja, hogy az elmúlt napok mit hagytak magunk mögött, hiszen előre itt a legnehezebb látni talán az energiakérdésben. De mégis ott, ahol a napi áron vásároljuk az energiát, tényleg napról napra fölvetődhet a kérdés, hogy a várakozásokhoz képest hogyan állunk. Tehát nyilván senki nem tudja megjósolni szerintem, hogy jövő hónapban vagy két hónap múlva éppen milyen áron tudjuk megvásárolni az energiát, de talán legutoljára erről itt vagy egy vagy két hónappal ezelőtt beszéltünk, tehát két hónapot már magunk mögött tudunk, hogy akkor, amikor döntött a fővárosi önkormányzat arról, hogy nem köti le fix áron egy évre, vagy adott időmennyiségre az energiát, hanem napi áron fogja vásárolni, ahhoz képest már sok idő eltelt, mi ennek a mérlege, ennek az időintervallumnak.
Most, hogy... Igen, aztán majd így is lesz már.
Igyekszem nagyon rövid lenni, mert 11-kor kezdődik egy bizottságülés, de azért akkor egy néhány szót. Szóval január 1-től van ez a napjáros vásárlás, tehát hogy tapasztalati tényeink ebből nem tudnak lenni. Azért fontos, hogy a mi energiabeszerzési stratégiánkból ez van ilyen hangsúlyosan kiemelve, de azért ez egy három komponensű. Az első komponens nyilván azok a intézmények, cégek, ahol megvolt a szerződés, és most is megvan, mert valami borzasztó mázli volt a dologban, hogy leszerződtek nagyon korán, ezek áthúzódnak 2023 közepére általában, ez pipa. Ezzel nyilván szembe kell nézni majd 23 tavaszán, tavasz végén, de hogy addig most ezzel nem kell bolygatnunk. Második, azok a kisebb fogyasztóink, akik esetében ezeknek a napi áras vételezés az nem annyira volt értelme, tehát most szociális intézmények, kulturális intézmények, ott ők rövidebb időre, általában az a villamos energián egy negyed évre szerződtek le. Ott is differenciált, mert van, ahol az úgynevezett kefes beszerzés keretében egy képletes beszerzés zajlik, de van, ahol fix áras, hogyha ezt korábban megtették. A gáznál egy kicsit másabb a helyzet, mert hogyha csak fűtésre használják fel, akkor ott a negyed évnek már nagyon nincs értelme, mert a fűtés ugye fűtés időszakra szól, amelynek a görbé, jelleggörbéje miatt azért a kb. Áprilisig lecseng a felhasználási mód, tehát ott azok általában szeptember 30-as leszerződésére. Ezeket egyébként kb. Le is követtük a költségvetésben. Van a három nagy vad, és furcsa módon nem a távfűtésben és nem a földgázban izgalmas, hanem a villamos energiában. Ez 410-420 gigawattóra. Ez 80-valahány százaléka a villamos energia felhasználásunknak. Ez a három nagy vad. Közvilágítás, BKV és a vízművek. Ugye normál esetben a vízműveket nem is kell finanszíroznunk, mert hogy az eltartja magát normál esetben. Ugye attól függ a normál eset van-e, hogy mekkora a villanyszámla jön ki nekik egyszerűen. A közvilágításnál ott nem is napi árasba vagyunk, hanem ott január 1-től indulóan tulajdonképpen óránkénti árasba vagyunk, hiszen nagyon nem mindegy, hogy délután 6 órakor világít-e az a villanyoszlop, vagy éjjel 2-kor, hiszen volt olyan időszak még régen, nem tudom, hogy lesz ilyen, amikor az éjjeli áram az negatív áram volt. De mindenképpen azért szignifikáns különbség van a kettő között, ezért a képletezése úgy szól neki, hogy a tényleges fogyasztás, a tényleges fogyasztáshoz kapcsolódó óránkénti ár, és van egy úgynevezett SPEP költség, amit az NVM kvázi ilyen felárként számít fel a dologban. Ugye itt január végén meg tudom mondani, mennyi volt a januári számla, ezt előbb nem lehet látni. Az ugyanakkor látszik, hogy mikor, mert békeidőben 4 milliárd forint volt a közvilágítás áramdíja, most a békeidő az energiaválság előtti időre gondolok, és ez mondjuk 2021-ben, ahol a 22 elején se volt ilyen az ár, sőt 21 végén se. Tehát 21-ben 4 milliárd forint, 22 szeptember elején, ami árat kaptunk, az 55 milliárd forint lett volna. Vártunk 3 hetet, kiírtunk egy új tendert, akkor 31 milliárd forint környékén volt, tehát 4 közgépes még mindig ekkora. Ha a mai árat vetítenénk ki, de ez nagyon óvatos vagyok, tehát nehogy rögzüljön ez a dolog, ha a mai árat vetítenénk ki, akkor ilyen 12-14 milliárd forintból jön neki. De hogy mennyi a vége, ezt pont december 31-én fogom tudni megmondani, mert illetve persze akkor, hogyha lemennek az árak, akkor tudjuk rögzíteni az árakat, mert azt a mozgásteret megtartottuk, hogyha lemegy az ár, akkor lehet rögzíteni, sőt, ugye ez negyedévre szól ez a beszerzési rendszer. A BKV esetében egy kicsit másabb, ott nem napi áras van, de nem az napi áras, hanem T-31 nap ár, tehát a januári átlagár az a december 1 és december 31 közötti árazásnak az átlagából következik, azzal, hogy ott nagyon nem mindegy, hogy a zsinórár és a csúcsidőszakár közötti arányosítás, hogy hoz alakul, erre tett egy ajánlatot egy közbeszerzés keretében az MVM. Ennek a mértéke egyébként szerintünk szakmailag kedvező lett a BKV számára, ami a súlyozó zsinór, hogy
a
zsinór felé esik. Igen. 70% a zsinór ára ebben az esetben. Igen, hogyha csúcs lett volna, akkor ez probléma lett volna a dologba. De hogy ennek az, hogy ez januárban mennyi az átlagár, ez majd december 31-ig, tehát pontosan január 2-án, amikor a Hudexen meg tudjuk nézni az árakat, akkor fogjuk látni. A villamos a vízműveknél is körülbelül azt a logika van, mint a BDK-nál, csak ott nem óránként járvon, ott nem logikus ez, hanem átlagárazás van. Ezek mind a Hudex alapján számítottak, tehát ezek nyomon követhetőek. Ezek az esetekben nem tudjuk, és ebben van egy feltételezésem, és persze lehet, hogy ez nem igaz. Tehát szerintem ez az energiapiac, ez nem fundamentálisan alátámasztott magasságokban van jelenleg. Sőt, hogyha valaki megnézi az ezzel szorosan összefüggő TTF gázprice, tehát a holland gázár tőzsdét, azt megnézhet a honlapon, azért egy ilyen nagyon szívritmus zavaros embernek az EKG görbét mutatja. Ami ugye azt jelenti, hogyha ilyeneket látunk, akkor a mögött valamilyen spekuláns mozgás van. Viszont ugye tőzsdén energiát az is tud venni, akinek nincsen rá szüksége. Aki nem elhasználni akarja, hanem ezzel nyerni akar rajta a dologba. Nyilván az utóbbi időszakban normalizálódott, tehát az augusztus végi csúcsot már arrébb hagytuk, hiszen 310-320 euró per megawattórás ár volt 2022. augusztus végén a holland gázár tőzsdén, azért ez most jelenleg ilyen 110 és 130-as sávban mozog, tehát azért lejjebb esett, hogy persze van-e beszakadás a dolgok, nem tudjuk, azért egy az a feltételezésünk, hogy egy tartósan recesszióban lévő gazdasági helyzetben azért nyilván ilyenkor mindig be szokott szakadni az ár, hiszen kisebb a kereslet, de ez persze, hanem mondhatja, hogy ez azért feltételezés, hogy igazam lesz-e, erről is majd jövő évben valamikor tudunk beszélni.
Köszönöm. Tulajdonképpen ez kötődne a kérdésem, hogy itt most beszélünk a jövő évi költségvetésről, és ugye hát a költségvetés hagyományoknak megfelelően a tavalyi tervet az idei tervvel hasonlítja össze. De hát az itt vagyunk már december elején, és tulajdonképpen a jövő évi tervünket alapvetően befolyásolja az az állapot, amiben december 31-én év végén eljutunk, hogy erről tudhatunk-e valamit, hiszen azért ez a költségvetés nagyon komolyan munkahipotézisekkel ér, hogy mennyi lesz a pénzünk, hiszen abból kívánjuk finanszírozni a jövő évet. Hogy például mit várunk az év végén egyáltalán globálisan gazdasági helyzettől, majd a főváros gazdasági helyzetétől, és mire számítunk, hogy év végén mennyi lesz a folyószámlánk?
Ugye két kérésünkre nem tudjuk még a választ, hiszen a 12 milliárd az megjött, és ugye 3 volt bent a kormány előtt. Az egyik a BKV energiatámogatás, amit üzleti terv szinten terveztük és felterjesztéssel éltünk, ebben egy szkeptikus vagyok, hiszen láthatóan nincs a költségvetésből forrás. A másik a beruházási hitelkérelmünk, ami azért fontos, mert a költségvetés a 22-es úgy lett tervezve a felhalmozási oldalon, hogy azokra áll a felhalmozási feladatoknál, útépítések például, ahol nem lehetett beletrágni mögé más forrást, mert ugye az EIB-ből nem finanszírozható az útépítés, direkt uniós támogatás nyilván nem volt rá, állami támogatás nyilván nem volt rá, tehát ezeket a feladatokat ebből kívántuk volna finanszírozni. Miután még nincs elbírálva ez a kérelmünk, ezért ezt előre költöttük ezt a pénzt. Ha ez nem jön vissza, nem kapjuk meg a hitelkérelmet, akkor ahogy ezt jeleztem előre, akkor technikai értelemben negatív folyószámlánk van. Ez azt nem azt jelenti, hogy nincsen a fővárosnak pénze, mert ugye a kötött célú felhasználási számlákon van forrás, de ugye azok kötött célúak, tehát azok a felhasználás. Mik a kötött célúak? Nyilván az uniós források idejutalt része, nyilván a EIB forrás egy ilyen kötött célúnak számít, csak most ilyen például az olyan jelleggel mondom a dolgot. Mind a két verzió az asztalon van, és mind a kettőt próbáljuk kezelni, tehát abban az esetben is, hogyha a kormány elutasítja a beruházási hitelkérelmünket, és nem tudjuk leírni ezt a részt, akkor hogy tudjuk az AHT-nak megfelelően kezelni a helyzetet, és a másik verzió meg, hogyha megjön, akkor nyilván azért ez egy másfajta megoldás. Erről is tárgyalunk egyébként a kormánnyal ebbe a likviditás könnyítő csomagban. Egyébként a bevételi oldalon nyilván túlteljesülés van, hiszen azt előre jeleztük, hogy az IPA túlteljesül. Ebből a túlteljesülésből kellett a kamatkiadásokat, megemelkedett kamatkiadásokat finanszírozni, megemelkedett közvilágítási kiadásokat finanszírozni, és kell várhatóan, hogyha valami nagyon nagy csoda nem történik, és a BKV-nak mégis ad a kormány hirtelen energiatámogatást, akkor a BKV plusz energiaigényét finanszírozni, ami azt jelenti, hogy az idei évben nem a tervezek szerinti 122-3 milliárd forint, hanem lehet, hogy várható inkább 10 milliárd forinttal többet kell még átutalnunk évvégén ahhoz, hogy folyószámla hitel nélkül zárja BKK-BKV ezt az évet.
Ez a kérdéskörhöz, amelyik hitelről volt szó, hogy jövőre is van egy 16,5 milliárdos hitel betervezve, ez most milyen EIB hitel lenne, vagy még ez ugyanolyan új hitelfelvétel, ami ez még kormányzati engedélyt, ez egészen nem világos.
Az előtte részben leírtam ezt, szerintem, hogy ha megkapjuk a mostani hitelt engedélyt, akkor ezen kívül nem kell több hitel. Tehát, hogyha amit a közgyűlés májusban elfogadott 32 milliárd forint, akkor ezt takarékos gazdálkodásra nyilván idén nem használtuk el, és akkor ez elegendő a jövő évi forrásnak a fedezetére is ez a pénz, és akkor megvagyunk. Hogyha elutasítják ezt a mostani hitelkérelmet, akkor nyilván akkor meg kell nézni, hogy be kell leadni a likviditási helyzettől függően új hitelkérelmet ebben az összegben.
Hát igen, mert ugye azért az a furcsa helyzet van, és ez mondjuk nem mond ellent a előterjesztő szóbeli kiegészítésnek, hogy azért itt az, hogy technikailag legyen költségvetés, nem tartalmilag, technikailag, ahhoz hát egyszer maradványunkból és a lekötött bankbetéteinkből, aminek ugye az összege azért szemmel láthatóan nem tűnik magasnak, kell egyszer 30 milliárdot a működési hiányra finanszírozni. Nézzük csak, mi van még. Igen, egy újabb 30 milliárdot, ha jól látom, azt úgy később mondjuk a fejlesztésre, ha úgy tetszik. Ezen kívül van még ugye ez a 16 milliárdos hitelfelvétel, és amíg a belföldi értékpapírok bevétele és további belföldi finanszírozásos 17 milliárd, hát ez összeadva azért egy komoly tétel, az 30-60-77, ha még a hitelt nem is vesszük hozzá. Ezek tulajdonképpen úgy tűnik, mintha a saját forrásként maradványból lenne finanszírozható. Ezek rendelkezésre fognak állni?
Ugye ez a munkahipotézisre érünk, hogy igen, hiszen azzal számolunk, hogy a hitelt megkapjuk, akkor az, amit már elköltöttünk az idei évben hitelként, az nyilván az rendelkezésre áll a számlán. Egyébként az fontos, hogy ezek nem szabad maradványok feltétlenül, amik oda vannak írva, hiszen mondjuk az EIB pénz, az kötött célú maradványnak számít, hiszen csak arra lehet felhasználni, amire be van tervezve a költségvetésbe. Vagy a KEHOP-os forrás maradványként itt van, erre lehet felhasználni. Vagy a CTMR program forrása itt van, maradványként tudjuk felhasználni. Tehát ezeket nem úgy kell értelmezni, hogy ezek szabad összeként itt bolyonganak a rendszerbe, hanem ezek kötött célra, de hát ezeket így kell betervezni a dologban.
Jó, hát ez számomra nagyjából azt jelenti, hogy ezek a számok azért vannak itt, hogy a költségvetés jogtechnikailag kezelhető és elfogadható legyen, és a nullás egyenleg szerepeljen. A közgazdasági meg a pénzügyi háttere, ez pillanatnyilag még ennek nem látszik. Reméljük, hogy majd a jövő kedvező alakulásra ebben segíteni fog, hogy realitásra várhasson. Ugye az idei évben is volt számos olyan tétel a költségvetésben, ami nem realizálódott, és ezt gondolom részben tudta az IPA növekmény kompenzálni. Nem tűnik kevésnek a 2 milliárd forint az általános tartalékon?
De mellette van egy 16,6 milliárdos energia és gazdasági válság elleni alap.
Igen, és ez továbbra is ugyanolyan főpolgármesteri hatáskörben lesz?
Ennek a hatáskörét címkéztük, azt mondtuk, hogy a bérpolitikai megállapodás, illetve az energiaköltségeknek a kifizetésére, valamint amennyiben szükséges, akkor a lakásrezsi program többletének finanszírozására lehet felhasználni.
Tehát igen, az azt jelenti, hogy továbbra is főpolgármesteri hatáskörben lesz ezek a célokat.
Viszont tájékoztatást adunk minden alkalommal egy-egyig is arról, hogy ha ebből felhasználtuk forrást, akkor mire használtuk föl, eddig is a közgyűlés kapott róla a tájékoztatást. Természetesen, hogy az időbelisége miatt van lehetőségre, akkor én nagyon szívesen beviszem a havi közgyűlésekre. Én azért azt tanultam meg a kormánytól most, hogy veszélyhelyzet ideje alatt rendkívül intézkedésekre rendkívül gyorsan van szükség.
Én csak társadalmi megjegyzem, hogy az így elkülönített alap és a általános tartalék között csak annyi a gyakorlati különbség, az egyikhez közgyűlési felhatalmazás kell, a másikhoz meg elég a főpolgármesteri döntés ezek szerint.
Nem. Az általános tartalékból eddig is, ahogy az önök ideje alatt is ki lehetett főpolgármesteri átcsoportosítással venni forrást.
Milyen összeghatárik?
Ebben igaza van, de hogy ettől még meg lehetett tenni.
Hát igen, de azért ne nézzük már egymás hülyének. Az, hogy 16 milliárdot vagy 300 milliót az azért nem ugyanaz. Tehát azért tartalmilag hallatlan különbség van a kettő között. Nem feltétlenül baj, én csak tárcán megállapítom, hogy ez a helyzet.
Tovább is azt tudom mondani, hogy én azt tanultam a kormányzati rendeletalkotási költségvetés új alkotásból, hogy rendkívül időkben rendkívül gyorsan kell cselekedni. De természetesen, hogyha nincsenek igénye annak, hogy rendkívül gyorsan cselekedjünk, akkor semmi nem akadályoz minket abban, hogy a EGVA-ból lévő átcsoportosítást azt ne főpolgármesteri hatáskörbe csináljuk meg, hanem közgyűlési hatáskörbe. Ebben csak a mozgásteret szeretnénk fenntartani magunknak.
Értem. Jó, hát egyéb kérdés, hozzászólás a költségvetéshez. Ilyet nem látok. Hát tekintettel, ahogy válsághelyzetben vagyunk, és ilyenkor nyilvánvalóan nem könnyű költségvetést készíteni, hiszen a bizonytalansági tényezők száma mind bevételi, mind kiadási oldalon meglehetősen sok és nagy, és mint hogy a főváros meglévő tartaléka is sajnos eléggé lecsökkentek, tehát csak azt tudom kívánni, hogy bárcsak teljesülne így ez a költségvetés, de ez már a karácsonyi jókívánságok vagy újévi jókívánságok kategóriája, de most nem ezzel kell foglalkoznunk, hanem pusztán azzal, hogy döntsünk arról, hogy a költségvetést a közgyűlés elé terjeszthetőnek tartjuk-e. Kérem, szavazzunk. Köszönöm szépen. 6 igen és 2 nemmel a közgyűlés elé terjesztőre méltónak találtuk az anyagot. A második anyagunk idegenforgalmi adóhoz szóló önkormányzati rendelet módosítása. Nem tűnik túl komplikáltnak az anyag. Kérdés, hozzászólás nincs. Akkor szerintem szavazhatunk. Megint csak arról szavazunk, hogy a közgyűlés elé terjesszük-e. Igen. Egy tartózkodással közgyűlés elé terjeszthetőnek minősítettük az anyagot, és mi is a harmadik napirendi pontunk. Ellenőrzési terv. 2023. évi ellenőrzési terv elfogadásra és a 22. évi ellenőrzési terv módosítása. Esetleg arról, hogyha két szót szól valaki, hogy miért kell módosítani itt most évvégén a 22. évi ellenőrzési tervet, ha erre van olyan érdemi információ.
Korábban elvégzett, például a főjegyző által elrendelt rendkívüli ellenőrzési munkák kerültek be az ellenőrzési tervben, tehát valósághoz igazítottuk hozzá az ellenőrzési tervet, ahogy ez megköveteli a jogszabály. Az egyébként az előterjesztői részben, hogyha elolvassák, akkor fel van sorolva az a római egyes pontban, hogy mely ellenőrzéseket kértünk föl lebonyolítani.
Köszönöm szépen. További kérdés hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk. Közgyűlés elé terjesztés támogatásáról. Most nem értettem. 8 igennel közgyűlés elé terjesztésen értartáltuk az anyagot. Képviselőtársam, nem értettem, mit mondtál. Engedjük. Hát én rábízom a bizottság szakmailag igen képzett és aktív tagjaira, hogy ők is vegyen részt a munkában. A negyedik napi rendi pontunk. Javaslat a 2020.7.9-i határozattal létrehozott bizottság jelentésnek tudomásul vételére. Jó, hát ez... Csak büszkén jelzem, hogy én már kaptam egy ilyet is a elnök úrtól, úgyhogy ha valaki kinyomtatja, akkor valószínűleg ilyen remek műhöz juthat hozzá. Aki nem kivételezik és kinyomtatja, az így jár, ahhoz képest ez jobb. Kérdés, hozzászólás az anyaghoz. Nekem azért lenne, ja, nem tudom, van valakinek? Nincs élő képviselőtársa, mint a bizottság tagja.
Én elmondtam minden bizottságban.
Tessék, elmondtam.
Hosszas hozzászólás volt, ennek ugye nem tudott eljönni sajnos, mert megválasztottam, megkértük, hogy képviselje, önteli a véleményét.
Bocsánat.
Igen. Köszönöm. Tehát,
és mivel szó szerinti jegyzőkönyvvel is olvashatja elnök úr, és holnap pedig kikérdezem, hogyha nem gond.
Köszönöm szépen, én is
megvitathatjuk.
Én is bízom benne,
fél hogy... 9-kor találkozzunk, és megvitatjuk a beszélgetést.
Köszönöm én szépen. Bízom benne, hogy elnök úr gondos munkájának eredményeképpen most már a teljes kötet kiküldése került, és nem okoz semmi gondot képviselőtársamnak, hogy azt a 11 néhány oldalnyi különvéleményt alaposan tanulmányozza, amit hozzáfűztünk ez a pompás anyaghoz. De az én kérdésem nem erre irányulna. Igazán, én egy dolgot nem értek. Azt együtt, hogy le a kalappal elnök úr előtt, mert olyan feladatot vállalt, amit épesző ember nem vállalt volna. És legjobb tudásához és képességeihez mi igyekezett eljárni. De megtört bennem a hit, megtört bennem a hit a nyár folyamán. Egész őszintén, és erre szeretnék csak így rákérdezni, ez nem közgyűlési téma, de tényleg. Hát úgy körülbelül havonta volt ülés. Hát meg volt az igyekezett, izé, hát nem könnyű egy ilyen bizottság munkája, lehetetlen feladatra, lehetetlen elvárásokra vállalkozik. De valami júliusig volt itt ülés, itt nézegettem az üléseken. És utána jött 4 hónap, nem tudom micsoda. Azt nem tudom, hogy mi történt, azt tudom, hogy bizottságülés nem lett összehívva. És utána a végén meg az egész bizottság vezetéséhez méltatlanul utolsó pillanatban összeívott 2 bizottságülés. Csak annyi, hogy mi történt itt, mert elnök úr előtte azt kell, hogy mondjam, hogy kultúráltan és elegánsan mindig egy ilyen többé-kevésbé egyeztetett módon ütemterv szerint tartotta az üléseket. Nagyon nem fér bele a képbe ez az utolsó 2 ülésen, ezért sem tudtam ott lenni, mert azért ennyire az ember nem áll mindig rendelkezésre, hogy mondjuk hétfő este megtudja azt, hogy csütörtökön hánykor lesz a bizottságülés, és utána kedden éjjel megkapjon 100-valahány oldal anyagot, amit aztán meg kell vitatni. Csak ennyi lenne a kérdésem, ez, ami nem illet nekem a képbe.
Köszönöm szépen. Hát ugye az utolsó ülésünket nyáron a munkaterv alapján tartottuk, amelyek ülések az arra voltak szükségesek, hogy a jelentés tervezetet el tudjuk készíteni, ezután megkértük a ügykoordinátorokat, ugye hát aki nem tudta élvezni a vizsgálóbizottságú munkáját, azok kedvéért mondom, hogy minden ügynek volt egy koordinátor a bizottság tagjai közül. Ők az utolsó ülés követően megküldték a észrevételeiket, javaslataikat a jelentés tervezethez, és utána ez a, hogy egyébként ezt a sajtóban is elmondtam, valóban a jelentés tervezet összeállítás, ez amit elnök úr már a kezében tarthat meg, közzétettünk több ízben, és meg is vitattunk, elfogadta már a vizsgálóbizottság, ezt az anyagot írtuk és szerkesztettük. Ezt követően pedig ősszel egyrészt kiküldtük előzetes véleményezésre, utána konzultációs jelleggel tartottunk egy vizsgálóbizottsági ülést, amelyen Szegvári doktor nagyon felkészülten részt is tudott venni. A külön véleményüket, amit szerepeltetünk is a jelentés végén, ott már egyébként ismertette, tehát itt, amit írnak is a külön véleményben, ez nem igaz, hogy csak december 7-e után volt lehetőségük ezt érdemben véleményezni, majd utána pedig még egyszer tárgyaltuk a jelentés tervezetet azon az ülésen december 7-én, ahol el is fogadta a vizsgáló bizottság ezt, majd ezután még lehetőség volt a közgyűlési előterjesztéshez a külön vélemény csatolására is.
Ja, hát én egyetértek azzal, hogy júliusig ütemterv szerint haladtunk, de azért tárgyszerűen megjegyzem, hogy az ütemtervünk az nem júliusig tartott, hanem volt egy augusztusi ülésünk is, ami Ripskopsz elmaradt, és utána elnök úr jelezte, hogy szeptemberben majd ülésezünk, ami szintén nem volt sikeres, de örülök, hogy utána ez a 4 hónap alatt sikerült megoldani, hogy 3 nap alatt összeírjunk egy ülést. Ez szerintem egy kicsit elrontotta az egész, hogy mondjam, úgy egyébként szerintem a körülményekhez képest viszonylag kulturált együttműködésnek a hangulatát. Úgyhogy még egy kérdésem lenne, mi a műfaj? Műfaj. Gondolom, elolvasta elnök úr az előterjesztésénk a határozat szövegét.
Mi pontosan megvilágítanak?
A fővárosi közgyűlés napirendjén általában...
Közgyűlés tudomásul veszi.
Igen, ez a műfaj, ami meglehetősen ritka, mert ugye vannak közgyűlési határozatok, és akkor határozatot adunk valamiről, és van egy olyan műfaj, ami ugye tájékoztató, amiről nem kell dönteni. Ez most melyik kategória a kettő közül, melyik tartalmi határozat nincs. A tudomásul vételhez pedig nem kell szavazni, mert az azt így úgy tájékoztatónak.
A javaslat utolsó fél mondata, amely szerint megállapítja a közgyűlés, hogy a bizottság a munkáját elvégezte, ez egy határozati rendelkezésként azonosítható, így előterjesztésként került a napirendezésre.
Ha jól értem, ez szükséges ahhoz, hogy megszüntessük a vizsgáló bizottságot. Ha csak nem szeretné elnök úr folytatni a kiváló együttműködésünket még pár évig.
Én rendkívül nyitott vagyok rá, mert ha 3 évig vizsgáltuk a dolgokat, akkor érdemes lenne ezt újabb 3 évig vizsgálni, csak ne túl sokáig, mert akkor már, hogy mondjam, már olyan dolgokat is kéne vizsgálni, ami később történtek. Így is nagyon szórakoztató volt számomra nézni itt a drága jó képviselőtársam Élő Norbert jelentését, amit nyárra készített el, és jó, hogy így év végéig elhúzódott a döntéshozatal, mert az a legnagyobb kritika, amit a bánna ügyében akkor meg tudott fogalmazni, annak sajnos a nem túl gyorsan, de azért csak-csak működő magyar bíróság véget vetett, hiszen a kúria végre jogerősen döntött a főváros javára, ami azt hiszem, hogy közös örömünk kell, hogy legyen, és épp ezért azok a kritikai megjegyzések, amik nyáron elhangzottak, okafogyottá váltak, és szegény képviselőtársam kénytelen volt valami újabb kritikai megjegyzéseket elővenni, amihez gratulálok neki. Köszönöm szépen. Képviselő úr, parancsolj.
Nagyon szépen köszönöm. Tényleg olyan béke barátság volt már a bizottságon, elnök úr, nem kell itten a feszültséget szítani. Szegvári doktor elismerte, hogy önök számoltak ezzel a kockázattal, hogy elveszítik a pert. Én csak arra hívtam fel a figyelmet júliusban, vagy júniusban, hogy igen nagy a kockázat, és akkor, amikor tartottuk a meghallgatást, ön is ott volt zárt ülésen, nem zárta ki maga az eljáró ügyvédünk sem, hogy kétesélyes a dolog. Tehát gyakorlatilag én csak ezt fogalmaztam meg, és ezt vissza is igazolták. Nagy szerencsénkre a bíróság és az önök nagy szerencsére értékelte azt, hogy 8,2 milliárd vagy 10 milliárd ne kelljen kifizetni az MKB-nak, mert az MKB elkövetett elég sok hibát. Tehát én azt gondolom, hogy a bankra játszani egy felső önkormányzat ezt nem tehette volna meg. Tehát önök óriási hibát követtek el azzal, hogy ezt a, ha jól emlékszem, kamata, hogy 14 milliárdos kockázatot benne hagyták a rendszerben. Ez bármikor ki lehetett volna fizetni, a bíróság döntetett volna úgy is, hogy kifizetteti. Ez egy óriási szerencse volt, hogy nem. Tehát gyakorlatilag itt egy olyan jogalap nélküli gazdagodás történt egyébként, amivel az MKB-nak a fedezete nem terjedt ki, tehát ott az MKB egy óriásit hibázott azzal, ami történt, és hogyha máshogy alakult volna, akkor most nem lehetett volna ilyen megjegyzést tenni, tehát én azt gondolom, hogy Szegvári doktor megjegyzése, hogy számoltak ezzel a kockázattal, úgy ítélték meg, hogy ez nem biztos, hogy bejön, én csak erre értem figyelni, hogy van ez a kockázat. Tehát szerintem maradjunk ennyiben, hogy ez egy óriási kockázat volt, és nem kellett volna ebbe így belemenni. Nekem ez ma is a véleményem, hogy ilyen kockázatot nem vállalható. Hogy 11,2 milliárd bevétellel szemben elveszítünk egy 25 milliárdos ingatlant, plusz még fizetünk 14 milliárdot. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Én nem vagyok jogász közgazdász, úgyhogy nem kívánom. Azt még én is tudom, hogy egy perben mindig kockázat van, mind amíg nincs jogerős ítélet. Azt én már itt a szakértőkre bízom, hogy a bíróság jogerős ítéletét a szerencsének, vagy pedig valamilyen fajta jogszabályi környezetnek tudja ebbe. Én még úgy hallottam legalábbis a közgázban, hogy azért valami objektivitás ebbe azért csak-csak van, nem csak a szerencse, de hogyha ezt így értékeli képviselő, hát ez joga van, és ebben én nem kívánok vitatkozni. Köszönöm szépen. További megjegyzés, hozzászólás ehhez van-e? Ha nincs, akkor a közgyűlés elé terjesztésről szavazhatnánk. Kérem, indítsuk a gépet. Köszönöm szépen. Két tartózkodással elfogadtuk a közgyűlésen. Vagy két ellenszavazat, elnézést kérek, köszönöm a segítséget. Két ellenszavazattal elfogadtuk. És ötödik napirendi pontunk, ami továbbra is nyílt ülés, Ezüstfa utca ingatlanon létesítendő válogatómód technológiai berendezéseinek kialakítása, szállítása, stb. Vállalkozási szerződés módosítása. Előterjesztői oldalról kíván valaki mondani valamit? Nem? Kérdés, hozzászólás? Ilyen nincs. Akkor szavazhatunk közgyűlés elé. Terjesztésről. Ja, ez nem is közgyűlés, bocsánat. A döntésről. Bocsánat, döntés. Döntés, tehát akkor a bizottságunk döntött 8 egyhangú szavazattal, támogatólag. És most viszont kénytelen vagyok elrendelni zárt ülést, további két napi rendi pontunkra. A pénzügyi tanácsadói szolgáltatás beszerzésére irányuló